A szerkesztő Fodor Endre.
Amaris Laetitia című apostoli buzdításában Ferenc pápa kifejezi reményét, hogy a dokumentumot mind a családok, mind a családokkal foglalkozó lelkipásztorok gondosan és türelmesen fogják tanulmányozni. Már az apostoli buzdítás megjelenése előtt a püspöki szinódus 2015. októberében tartott 14. rendes közgyűlésének megnyitásakor kifejezte azt a kívánságát, hogy a közgyűlésen elhangzottak szolgáljanak a 2018-as dublini családok világ találkozója alapjául. 6 csoport beszélgetés felkészíti a résztvevőket a családok világ találkozójára, amely 2018-ban Dublinban lesz megrendezve. Arra hívja a résztvevőket, hogy gondolják át az Amaris Laetitiát, Ferenc pápa apostoli buzdítását, amelyet a két családról szóló szinódus és az őket megelőző világméretű konzultáció kapcsán írt. A program első és második csoport beszélgetése arról szól, hogy milyen napjaink családi élete a valóságban. Megismerhetjük Ferenc pápa megállapítását az emberek egyetemes vágyáról, a szeretetben való állandóságról, és azt, ahogyan hív minket az egyház tagjait, hogy hathatósan beszéljünk a jó hírről, a családok evangéliumáról, ami beteljesíti ezt a vágyat. Áttekinti a kihívásokat, amelyeket a fogyasztói társadalom állít a családi élet stabilitása elé. Isten szeretetének alapvető szerepét a házas élet és a szeretet állandóságában, illetve tárgyalja az új élet felé való nyitottságot az egyház tanítása szerint. A harmadik és negyedik csoport beszélgetésben a program a családban megélt szeretet és a gyermekek nevelésének témájával foglalkozik. Az ötödik csoport beszélgetés során Ferenc pápa gondolatait ismerjük meg az emberi élet törékenységéről a családi élet valóságában. Az utolsó csoportbeszélgetésben a remény lelkiségét vizsgáljuk, a szerelem és a házasság vonatkozásában. A 6 csoportbeszélgetésről Bíró László katolikus tábori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével beszélgettem. A családi élet valósága a mai világban.
Remélem, hogy mindenki, aki ezt a szöveget elolvassa, késztetést fog érezni arra, hogy szeretettel törődjön a családok életével, mert a család nem probléma, hanem sokkal inkább lehetőség.
Amikor az ember életét befolyásoló legkisebb közösségről, legkisebb meghatározó közösségről, a családról beszélünk, az emberek fölmerik vállalni azt, hogy a saját családi életüket górcső alá vegyék?
Én azt gondolom, hogy kétfajta házasság és család van a társadalmunkban. Az egyik, aki nem, hanem megy fejjel neki a falnak. Érzi a problémát, nem áll meg beszélni a házastársával, nem mennek el idegenhez, mert úgyis nekünk kell megoldani a problémát, mondják, és egyszer csak ott van két idegen egymás mellett, ahogy szokták mondani, ebből többet nem lehet kihozni, és ott hagyják egymást. A másik típusa, ebből van talán a kevesebb, akik, ha érzékelik a problémát kettejük között, akkor közösen elmennek egy lelkivezetőhöz, vagy egy számukra közösen tekintély házaspárhoz, vagy akár pszichológushoz is, és kérnek segítséget. Nagyon fontos, hogy merjünk segítséget kérni, mert mikor az ember a saját problémája benne van, akkor nincs rálátása. Külső ember nem azért kell, hogy ő oldja meg helyettünk. Ő nem tudja megoldani, neki kell megoldani. Egyszerűen, amikor az ember elmondja egy kívülállónak a saját baját, párjával vagy önmagával, mindjárt rálátása lesz a dolgokra, és megfelelő arányban látja a problémát. Én azt látom ugye a mindennapi életben, hogy néha a szúnyogból tényleg elefánt tud lenni, máskor az elefántból szúnyogot csinálunk. A kívülálló előtt ez nem megy.
Igen, de ez talán azt feltételezné, hogy tudatosan élik meg a családban betöltött szerepüket, és oda is figyelnek arra, hogy hogyan viszonyulnak a családhoz, és a család többi tagjának rezdülésére úgymond választ adnak. Ferenc pápa ugye hangsúlyozza, az élet további részében meghatározó közösségről kell beszélni. Igen, ám de ez azt feltételezni, hogy akkor, amikor egyáltalán családról gondolkodik két fiatal, akkor határozottan, tiszta elképzelésekkel felelősen tudjanak elindulni a családi élet kialakításán.
Mindig az ősi elfhez térnék vissza, a család kiinduló pontja és szép pontja a házasság. A problémái persze, hogy vannak. Alapvetően az a fontos, hogy a házasságban fölvetődő problémákat menet közben oldjuk meg.
Ez a ház, a jelképes ház alapja?
Pontosan. Itt van tulajdonképpen a házasságban fölkészítésnek a felelőssége, meg fölkészülésnek a felelőssége. Tehát egyre inkább elfogy a minta a fiataljaink körül. Egyáltalán nem is mernek már lassan házasodni, mert annyi rossz házasságot látnak maguk körül, hogy azt mondják, nekem úgyse fog sikerülni. Fontos az, hogy elinduljanak az emberek a házasság fele. Tehát akarjanak megházasodni. Egyre többször találkozik az ember olyan fiatallal, aki nem is mer gondolni arra, hogy megházasodjon, vagy egyszerűen visszautasítani akarja az életet. Annyiféle nyomorúságot lát az ember.
Milyen indokokat hallasz, atya?
Sajnos még az indokot se tudja megfogalmazni. Valami értelmetlen szorongás.
A kötődéstől félhetnek?
Az egy külön számú kötődés, mikor kisé alakul egy emberben a kötődni tudás. Ezzel is találkozik az ember. Azzal, hogy fölrúgtuk a keresztény kultúránkat, azzal, hogy elfelejtjük Jézusnak a szavát, nagyobb szerzete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Ezzel a te központú gondolkodást föladtuk, tényleg van egy csomó embernél az önközpontúság, az én központúság, amivel nem lehet megházasodni.
A család olyan érték, amelyet a társadalom nem nélkülözhet. Ezért védenie és oltalmaznia kell azt.
Értelmezzük és bontsuk le úgy. Ahhoz, hogy egy jó házasság kialakuljon, egy jó kapcsolat létrejön, azt feltételezi, hogy az emberek tudatosan tisztában legyenek saját magukkal, másrészt pedig ne feltétlenül saját magukat helyezzék mások elébe.
Pontosan. Pápánk azt szokta mondani, az ember személy, abból kell kiindulni. És ha az ember személy, akkor rászorul a másikra. Nem tudok létbe lépni egyedül. Két ember kell, hogy a létem elkezdődjön. És ugyanis, hogy élni tudjak, az is kell a másik. Az ember, mert személy, ez egy közösségi lét. Közösséghez alap a család. A családhoz meg alap a házasság. Mert minta hiányában szenved a mai fiatal társadalom, ezért nagyon fontos az, hogy megfelelő házasságról fölkészülésben részesülhessen, és ehhez kinek-kinek meg kell keresni azt a fórumot, ahol tényleg segítséget kap ahhoz, hogy felelősséggel a másik iránt kössön valaki házasságot.
A házasság és a család alapítás iránti vágy élő maradt az emberekben, különösen a fiatalok között. Ez ösztönzőleg hat az egyház számára.
A minták jöhetnek a szülőktől, nagyszülőktől, de sokszor látom azt magam környezetében, hogy szeretnék ezt a szülők, szeretnék ezt a nagyszülők, de nem szeretnének erőszakosak lenni a gyerekeikkel szemben. Mi az a mesdje, amelyen ez a példamutatás is, és a szülők, nagyszülők akarata is érvényesülhet a gyerekeknél?
Mondod, a latin bölcsesség exempla trahet, a példa vonz. Példa az a maga némaságába is vonz. És nyomot hagy. Nagyon sokszor látja ezt az ember. A probléma ott van, amikor nincsen már példa. Nincsen házasság mögöttük. Nem ismeri az apját. Éppen valaki mesélte a napokban, hogy férjével együtt elkísérték a gyerekeiket valahova. És az osztálytársak, vagy valami ilyesmi kategória, csodálkoznak, ez a te édesapád. És a te édesapád veletek van. Tehát már újdonság az, hogy egy gyerek az édesapjával jelenik meg. Olyan ritka lett, hogy ez egy csodálkozás váltott ki egy osztálytársból.
És sincs, mit tegyen az, aki hallgat bennünket, és azt mondja, hogy én csonka családban nőttem föl, nem találtam meg magam környezetében azt a mintát?
Én azt gondolom, hogy a keresztény közösségnek pont az a jelentősége, hogy álljunk össze, és meg kirándulásokon, meg hívjuk meg az ilyen gyereket magunkhoz, hogy mégis lásson családot, és megtapasztalhassa azt, hogy lehet családban élni ma is. Éppen azt szorgalmazom mostanában, hogy mennyire fontos például megünnepelni, ahol van persze házasság, a házassági jubileumokat, hogy újra meg újra megünnepeljük a házasságot, mert akkor az unoka megtapasztalja azt, hogy tényleg lehet házasságban élni, ha a szüleim nem is élnek már abban, sose kötöttek házasságot. Szóval egy nagy családban mégis van néhány egészséges házasság remény szerint, és ha újra meg újra ünnepeljük a házasságot, akkor a kicsi gyerek azért látja, hogy nagypapáik tényleg kibírták. Ezért a szerelmes pároknál megkérdeztem, hogy a fölmenőitek közül milyen mintát visztek bele a házasságba. És megdöbbentem, amikor a szerelmes párok egyre a nagyszülőket, vagy talán dédszüleiket emlegették, hogy kilakoltatták őket annak idején, kifosztották a vagyonukból, ide telepítették őket, oda telepítették őket, és mosolyogva, szeretetben öregedtek meg. Neki az az eszménye.
Örömmel látjuk, hogy a férfi és a nő azonos méltóságának elismerése arra vezet, hogy a diszkrimináció régebbi formái eltűnnek, és a családokban növekszik a kölcsönösség.
Atya, lépjünk fel a második lépcsőfokra. Az elsőnél beszéltünk a mintáról, második lépcsőfok, a házasság szándéka, arról beszélnek a szociológusok, a szakemberek, hogy egyre korábban történik az érés időszaka. Beszélhetünk-e arról, hogy mikor érik meg arra egy fiatal, hogy a házasság gondolatával foglalkozzék?
Nem tudnék életkori határt mondani. Talán egybe tud esni a biológiai érettség és a házasságra való érettség. Nagyon sok esetben nyilvánvaló van egy retardáció, ami nehezíti ebbe az irányba a gyereknek a döntését vagy szabadságát. Sokszor talán a szülők is túlzottan tudnak ragaszkodni a gyerekükhöz, és ez a mama hotelféle kifejezés, ugye, az anyukának is örömet okoz, hogy a gyerek otthon van, még mindig is gondoskodhat róla. Az önállóságú nevelés, a döntés képességre való nevelés, ezek nagyon fontos elemek azért a gyereknevelésben. Itt is látok egy bizonytalansági tényezőt, hogy a gyerekek tényleg felnőnek úgy, hogy képtelenek dönteni, képtelenek vállalni a döntésért a felelősséget. Szóval nagyon sok tényező van, hogy miért nem házasodik meg a mai gyerek. Neveljük-e felelősség érzetre a gyereket? Tud-e úgy dönteni, hogy vállalja a döntésének a következményeit, vagy pedig a szülő újra meg újra dönt a gyerek helyett, és a gyerek sose akar dönteni? Mert ha nem dönt, akkor nem lehet hibáztatni, hogy tévesen döntött. Azt látom, hogy szülők általában rohannak ugye egész nap, és ha a gyerek valamit kérdez, akkor döntenek helyette, ahelyett, hogy azt mondják, hogy te gondold meg kicsikém, hogy mit döntenél, beszéljük meg majd.
És akár a saját károdon tanulni.
Pontosan, és vállod a következményt a döntésednek. A másik pedig nagyon nagy gondnak látom, és úgy tudom, hogy éppen a skandináv országokban kezdik ezt fölismerni, hogy a gyerek előbb találkozik a pornográfiával, mielőtt tisztázódna benne, hogy mi az, hogy személyes találkozás. Mert egyszerűen csak a szexualitás felől nézi a világot, és nem a személyes kapcsolat felől nézi a világot. Ez egy borzasztó hátrányos valóság a világunknak, hogy mikor fogunk fölébredni, és normális mederbe terelni ezeket a dolgokat, azt nem tudom. A keresztény morál azért ebben tud segíteni, hogy helyén legyen a szexualitás egy kamaszban, még ha koszokásos kamasz nyavajái elő is jönnek, de nem hatalmasodnak el rajta, és nem pusztán a pornográfia felől látja a másik nemet.
A választási szabadság lehetővé teszi az élet tervezését és azt, hogy minden jót kihozzunk magunkból, ám ha hiányoznak a nemes célok és a személyes fegyelmezettség, lehetetlenné válik a nagy lelkű önátadás.
Harmadik lépcsőfok, szentségben megkötött, szentségben megélt házasság vagy sem.
Nyilvánvaló, hogy a keresztény embernek a keresztség tényéből következik, hogy szentségben akarja élni a házasságát. Csak hogy nem szabad összekeverni az ősi elvet, hogy természetesre épül a természet fölötti. Tehát a házasság szentsége ugye hozott anyagból dolgozik. Így szokták mondani, hogy a kapcsolat maga az a humusz, amibe bele gyökereződik a házasság szentsége. És ha ez a hozott anyag, tehát az udvarlás slendrián módon történik, felelőtlenül, felszínesen, akkor nincs mire épüljön a házasság szentsége. De én fontosnak tartom ezeket a fogalmakat megkülönböztetni, a házasságnak a természetes intézményét, a házasság szentségét és a családot. Ez három önálló entitás, mindegyikre újra meg újra oda kell figyelni, hogy működjön. Tehát a kommunikáció, az egymás elfogadása, az a természetes alapja a házasság szentségének. A házasság szentsége maga, az imádság, a szentségi élet sok mindent magába foglal, és ebből fakad a családnak a boldogsága. Tehát nagyon sokszor látom azt, hogy jó, mi templomba ismerkedtünk meg, vagy hittancsoportba, akkor biztos, hogy jó lesz ez a kapcsolat, és elhanyagolják magát a kapcsolatot. Sőt, azt is látom néha, hogy annyira túl aktivizálja magát valaki éppen a hittancsoportjában, vagy az egyházközségében, hogy emiatt nem szánnak elegendő időt akár az udvarlásra, akár később a házastársi kapcsolatra, és semmivé foszlik a házasságnak a természetes intézménye, és nincs mire épüljön a házasság szentsége. Tehát ez nagyon fontos, hogy a természetesre épül a természet fölötti. Tehát mi keresztények igenis ragaszkodunk a házasság szentségéhez, de nagyon oda kell figyelnünk a természetes alapra. Ugye erre mondja a Ferenc pápánk, hogy a házasság fölépítése kézműves munka. Sok apró munkája van egy kapcsolatnak a fölépítésének. És ha ezt a kézműves munkát végezzük, akkor a természet fölöttinek van mire épülnie. Tehát még egyszer mondanám, hogy a házasságnak a természetes alapja, humusza, az maga a kapcsolat, amit igenis tudatosan építeni kell.
Család és az otthon összetartoznak. Ebből következik, hogy nem csak az egyén jogait kell megkövetelnünk, hanem a családét is.
Kapcsolatépítés melyik szakaszában jön a negyedik lépcsőfok, a gyermekvállalás?
Nyilván, hogy a mi értékrendünkben először van a szilárd kapcsolat, tehát az elkötelezettség egymás fele két embernél, és amikor ez az elkötelezettség megvan, akkor jöhet a gyerek. Érdekes azért, életpár kapcsolatokban így szokták egymásnak mondani a fiatalok, hogy úgy várom már, hogy viszont látassuk önmagunkat egy közös gyermekben. Tehát azt hiszem, hogy ez egy olyan normális is, és egy érett kapcsolatnak a szükségszerű velejárója. És olyan szép látni a fiatal házasnak, hogy megszedik az első gyerek, és egyszer csak megjelenik a vágy a második után. Nagyon szép, hogy a Jóisten beleoltotta az emberbe az élet utáni vágyot, csak hogyha fölborul a világ, akkor ezt nem veszi észre az illető. És nem ez szerint él és gondolkodik is. Ugye tervezésről beszélünk, minden tücsök bogár előbbre való lesz sokszor, mint éppen az élet. Tehát elnyomják magukban ezt a vágyot, és mindenféle fölösleges, periférikus dolgot tesznek előtérbe. Pedig azért mégiscsak a kapcsolat kívánja az életet. Azért szoktuk is ezt mondani, hogy két ember elfogadja egymást, de visszautasítják az életet, ez valahol egymás visszautasítása. Csak ez nem tudatosodik bennük. És nagyon sokszor rá is megy a kapcsolat, amikor valamelyik megtapasztalja a másikban, hogy hát igazából ő nem akar engem, azért nem akar gyereket se. Mert azt nem akarja azért, hogy általa vagy általam reprodukálódjak. És ez a házasságnak nagyon káros.
A szeretet öröme, beszéljünk a családról. Megköszönöm a figyelmüket. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. A beszélgetések, amelyet Bíró László katolikus támori püspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családügyi referensével folytattam, Ferenc pápa Amoris Laetitia című apostoli buzdításának kulcskérdéseit vizsgálja. Istenünk, mi atyánk, növeld hitünket, erősítsd reményünket, hogy bízni tudjunk szeretetedben, és mindig hálásak legyünk ajándékul kapott életünkért. A mi Urunk Krisztus által. Ámen.
A szeretet öröme. Beszéljünk a családról. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.